Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóközönség! Folytatódik a Millás reggeli 8 óra 9 perckor itt a Rádió Café 98.0-án. Most már sablonszerű a beköszönés, nem olyan, mint reggel volt. Kántor Endre is már sokkal kipihentebb, tonizáltabb, szellemileg sokkal frissebb ma reggel.
Én mindig is ki voltam pihenve, köszönöm szépen Mihálovics Andrásnak és a kedves hallgatóknak is a rengeteg üzenetet.
0636 98 0 98 0, SMS, WhatsApp és Viber szám is ez.
Jön egy rengeteg üzenet természetesen, úgyhogy ezekkel fogunk foglalkozni, viszont nagyon sok témánk van, úgyhogy most megpróbáljunk ezekkel, vagy ezekre koncentrálni először.
Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
Millás reggeli.
Mert hogy itt van velünk a stúdióban Schiller Márk, a Schiller Autócsalád stratégiai és marketing igazgatója. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
És a témánk az, amit beharangoztunk, hogy az elektromos autós pályázat kerete kimerült. És akkor most mi jön? Új pályázatot várunk, vagy elértük először azt az equilibriumot, hogy akkor elég elektromos autó van az utcán, ahogy írt egy kedves hallgató.
Nagyon jók ezek a provokatív kérdések,
igen,
köszönöm.
De egy kicsit lépjünk hátra, még megpihen Endre, és azt tegyük rendbe, hogy azt a dilemmát, hogy kell-e egyáltalán támogatás az elektromos autózáshoz. Szakmailag hogy látod ezt? Mert ugye az Európai Unióban nagy hívű ilyen programok voltak, lásd nálunk is, és akkor így rávezethetnénk a nagy érdeműt ezekre a kérdésekre. Ma még egy elektromos autó akkor nem piacképes, hanem támogatott?
Hát támogatásra szorul-e? Igen, igazából igen. Ez a megfogalmazás szerintem a jó, hiszen alapvetően az, hogy most kell, nem kell állami támogatást, ez kicsi fiú vagyok én ahhoz, hogy ezt így eldöntsem. Viszont amit a piacról mondjuk én látok, hogy miért szoktak állami támogatásokat nyújtani, az egyrészt az, hogy ugye nyilván ez egy keresletfelhajtó tényező. Nem feltétlen kell egyébként a támogatás, nem csak ekkor fogynak az elektromos autók, ez tényszerű, viszont így gyorsabban fogynak, gyorsabban tud elterjedni ez a technológia, mert amire ugye jó egy állami támogatás, az, hogy ösztönöz. És ugye van egyfajta döntési bizonytalanság ilyenkor a felhasználókban, mind cégekben, mind magánszemélyekben. Most itthon ugye csak jelenleg cégekről tudunk beszélni, akik ezt egyébként ugye igénybe vehették, meg majd erről megbeszélünk, hogy még igénybe is vehetik. Tehát, hogy közelítenek így az árak, sőt, akár kedvezőbb tud lenni, mint mondjuk egy belső égésű motoros, egy ICE autóhoz képest, tehát egy dízelhez meg egy benzines, ez így árban nagyon tud közelíteni a dolog, és akkor ugye már könnyebben billen át a döntés, de azért még továbbra is vannak olyan hátráltató tényezők, amik miatt mondjuk ilyen félelmek az emberekben.
Hát akkor ezeket vegyük sorra. Várkonyi kollega az időnként ezeket a félelmeket szokta sorolni, hogy mi van a maradványértékkel, meg ilyenek, bármi legyen is ez, ugye?
Az a harmadik topligás nálam is.
Nagyon jó.
De előtte még, amit én rendkívül sokszor tapasztalok, az a hatótávpara. És ezt magamon is megtapasztaltam, én most már, most májustól egy éve már elektromos autót használok. Előtte nekem benzines hibrid, meg plug-in hibridjeim voltak, és már egy éve elektromosozom, és azt tapasztaltam én is például, hogy az első mondjuk 3-4 hónapban, amíg ismerkedem mondjuk egy autóval, ott így egy hónap a határ, amikor ez át szokott törni, hogy pontosan megtudom azt, hogy mikor szokott ez így megvalósul.
Azonnal hívnak.
Közben Andrást felhívták, hogy ne tegyen fel ilyen kérdéseket, hogy rám koncentráljak.
De ahogy próbált ezt lenémítani, ezt látta volna bárki.
Nem van némítva, mindegy, hagyjuk, ne trollkod.
Na, igen. Szóval, lényeg, hogy ugye van a hatótávpara, és akkor én is, amikor egy ilyen elektromos autót elkezdek egy új modellt használni, akkor egy hónapig van az, hogy így ismerkedünk, és ugye, hogy elvisz-e tényleg azzal a hatótávval olyan százalékon, ahogy én azt szeretném, ez kb. Mondjuk tényleg egy hónap után átáll arra, hogy akár 2%-kal érkezem meg a cégbe, és dugom fel az autót töltőre. Mondjuk ez egy másik véglet, tehát nem feltétlenül kell ezt csinálni, de hogy a hatótáv
para az
ilyen. Csak hogy
értsem ezt a 2%-ot, hogy az elején úgy volt, hogy beesett 10% alá,
akkor... És akkor világvége, akkor már izzadok, akkor aha. Már tehát, hogy tehát teljes ki pánikban vagyok. Igen.
Na ezt... de hossz, mi van a hossz, de tényleg a hosszú távval, tehát nem az a, mert az az egyik, hogy túlhasználod, tehát nem a megszokott a használod, hirtelen elkezd visszaesni a töltöttségi szint, és beparázol. Hát, mert lehet olyan rohangálós nap, ami rohangálósabb, mint ami eddig szokott lenni, és akkor ezt ki kell tapasztalni, hogy bizony abszolút. Ez 2%-kal is még simán
ez,
elérsz.
Ez még úgy meg lesz, tehát okay. Hogy például egyébként, ahogy én használom az elektromos autót, az azt mondják, hogy az nem feltétlen a legjobb terep neki, mert én naponta 100 kilométert ingázok Kismaros és Budapest között, és ugye az jellemzően egy autót, ott 110 tempomat, és akkor úgy nagyjából szinte végig lehet jönni, nyilván van, ahol nem, de hogy ez ugye városban van optimalizálva, és akkor ezt így megtapasztalgatom. Most ugye onnan jöttem be, megyek Budaörsre,
és akkor ilyen parák is elmúlnak, hogy na most rá kellett küldeni a fűtést, mert hidegebb van, pedig május, még esett az eső, és működtetni kell az ablaktörlőt, meg jó, be kell vinned egy John Deere féltengelyt a csomagtartóba, ami meg megnöveli a súlyt, és emiatt aztán...
Nem, hát a fűtéssel eleinte egyébként tényleg viccen kívül így taktikáztam, aztán rájöttem, hogy igazából komoly ráhatása a BYD-k esetében, amiket én használok, úgy nagyon nincsen, mert egy hatékony rendszerről beszélhetünk, de tehát a hatótáv paránál még ami nagyon fontos, hogy ugye az emberek abban gondolkodnak, hogy fú, és mi van akkor, amikor lemegyek Horvátországba, amikor elmegyek síelni Ausztriába.
Pont egy ilyen példát akartam hozni, egy olyan embertől, aki szereti, imádja az elektromos autóját, és úgy ment le Horvátországba, idézem, hogy Nagy Kanizsa a Supercharger, ott megkávéztunk a családdal, majd Belgrád Supercharger, ott uzsonnáztunk a családdal, majd Split, de hazafelé Splitből ő neki még külön fel kellett menni Belgrádba, mert Splitben meg a környéken rohangáltak, Supercharger, ő ott egyedül megebédelt, még a család ebédelt, meg strandolt, akkor lement Splitbe, értük, visszajött Splitbe, megint Supercharger, hogy átérjen Nagykanizsára, szóval nekem nem csinált kedvet ez a hosszú távú elektromos autózáshoz. Mondom úgy, hogy ő egy elkötelezett ember.
Igen, és... tehát hogy ehhez valamilyen szinten fanatikusnak kell lenni. Ismerek olyat, aki 50.000 kilométert megy az elektromos autójával egy évben, tehát hogy olyan is van. Viszont tehát én is azért egy 20.000 kilométert egy évben azért megyek az én autómmal, a családival még egy 10.000-et megyünk így kb. És én azt látom, hogy azt kell figyelembe venni, hogy az év 95%-ában mire használod az autót. És a maradék 5-öt pedig más módokon meg lehet oldani. Egyrészt akár így...
Jó, de hát egy autókereskedőnek könnyű, hát bemész, nem. Beleülsz egy 6000 benzinesbe, és lemész Splitbe.
De nem, hát... ez úgy működik, és ez a kulcs gyakorlatilag mindennek, amiről itt beszélünk, hogy egy kicsit tudatosabban tervezi meg az ember, hogy mit fog csinálni, akkor működik. De abban a pillanatban, hogy elengeded, ugye, és ez az a kényelem, amiről sokan beszélnek, a bevásárlástól kezdve nem számolja a plusz forintokat, stb. Hát itt azért rengeteget lehet fogni, de ha megtervezed, akkor tényleg meg tudod oldani nagyon jól. Ha a városban és a környékén rohangálsz.
De megkérdezi a hallgató, hogy mi van, ha kifogy. Nem voltál olyan helyzet, vagy
kap? Én nagyon kíváncsi vagyok rá egyébként, egyszer szerintem ki fogom próbálni. Most viccen kívül, tehát hogy én kíváncsi vagyok rá, hogy mi történik akkor, volna. Amikor lemerül az elektromos
autó. Tehát én itt
autó.
Kezdtem volna, hogy azt nem lehet bebikázni, meg nem tudod. Az a mit csinál? Az tréler, azt el kell vinni valami
hát
töltői.
Vagy tréler, vagy viccesen ugye aggregátor, vagy tehát, hogy meg kell...
Ez, aggregátor, ez, és azt a hátsó ülést ebbe rakod?
Nem, vagy? Hát, hogy van egyébként Ausztriában
ilyen segély,
aki így kijön, és akkor fel. Ja, tehát ezt meg fogjuk vizsgálni. Tehát erről csinálunk erről... egy videót, le fogom meríteni
nagyon
az
jó,
autómat.
Nagyon jó. Oké, ez volt, azt hiszem kiveséztük a hatótávparát
rendesen.
Igen,
tehát a hatótávpara az ez, utána jön az a töltési para, ami ezzel azért szorosan összefügg, hogy akkor...
Hogy akkor otthoni 220-ról, vagy hát szupercsebb, vagy tudod, ha megállok, mit tudom én, Nagykanizsai benzinkútnál, ott van, milyen töltő van, és ott nekem mennyit kell várni, erre gondolom?
Hát ez is, meg hogy... Ugye azért alapvetően van egy olyan bennünk, hogy fú, akkor az nem fog működni, mi lesz akkor, hogyha az úgy nem jön össze. Tehát alapvetően a töltőhálózat kiépítettsége Magyarországon egyébként nem rossz, de hogyha munkában vagy otthon nem tudod tölteni az autót, akkor ez egy kihívás tud lenni, de a köztöltőhálózat is jó tud lenni. Tehát erre ennyi a rövid történet.
És akkor jön a harmadik, a maradványérték. Marad, hogy mennyiért tudom eladni, ha meguntam, le akarom cserélni.
Na igen, és akkor ez a maradványérték elmagyarázva normálisan, hogy ugye a használt autópiacon mennyit fog ez érni 3-5 év múlva, ez egy nagy kérdés. Ez folyamatosan nagy kérdés, mert hogy rengeteg tényező az, ami erre hatással van. Egyrészt az új elektromos autóárak, másrészt pedig például az akkumulátor technológiának a fejlődése. Illetve ugye a töltési kapacitás
akkor
is egy autónak.
Jogos.
Tehát ez hát fejlődik a technológia, és ugye ez
amiről eddig beszéltünk, ez az igazán aggasztó. Mert ki tudod tapasztalni az autódat, meg fejlődik az infrastruktúra, stb., de ebbe mindenképp bele fogsz botlani ebbe a maradványérték problémába.
Igen, de ez ugyanúgy egyébként egy benzines dízel autónál is jelen van, csak ott ugye
hát ott ezek fix, már lefutott körök, van. Igen.
Ezeket meg még tapasztalgatjuk.
Aha, és mik a tapasztalatok? Tartja az értékét? Nem tartja? Össze-vissza hullámzik? Van, amikor jó áron elmegy, van, amikor meg kevésbé? Vagy...
Itt az látszik most még, hogy ugye az akkumulátor technológiában az elmúlt pár évben olyan átütő nagy történések nem voltak, most nyilván vannak.
A múltkor megbeszéltük ugye ezt a szupergyors töltés sztorit.
Igen, az most ugye a Shanghai autószalonon a BYD ugye be is mutatta, hogy hogyan tudnak feltölteni autókat pár perc alatt 1,3 megawatttal, nagyon durva. Tehát, hogy ez is ugye ilyen töltőhálózat sem feltétlen nagyon valószínű, hogy lesz itt Magyarországon egyhamar, de az a lényeg, hogy ugye a technológiai fejlődés az a kisebb történet ebben, úgy néz ki, viszont ugye az elektromos autóknak, az új autóknak az ára, az viszont egy olyan történet tud lenni, ami ugye meghatározó, erre meg rengeteg dolog hatással van, a CO2 kvóták, az, hogy egy gyártó gyártási kapacitása mennyire van lekötve, hirtelen le kell leakciózni mindent, mert nyomja a készlet, tehát, hogy ez nagyon izgalmas. Tud lenni.
Hú, akkor vissza a támogatási rendszerhez, mert igazából innen kanyarodtunk el. Kifutott a támogatási program, mik a tapasztalatok, hogy látjátok?
Na, itt ami nagyon fontos, hogy ugye nem merült ki még ez a program.
Ja, na, akkor én rosszat mondtam.
Ez volt a kacsa tessék. Az egészben.
Na, tessék!
Hogy nagyon fontos, hogy igen, abban igazatok van, hogy ugye a 30 milliárdos keretösszeget azt megigényelték, viszont ugye oké, hogy megigényelték, de nem minden kérelmet hagytak jóvá.
Ja.
Emiatt még bőven lehet pályázni, ugye 2,8 és 4 millió forint között egy cégnek akár 64 millió forintig. Ugye úgy van, hogy ez a 30 milliárdos keretösszeg még nem merült ki, még nem hívták le, ezért december 1-ig hivatalosan, avagy amíg ugye a keret el nem fogy, ez a pályázat még benyújtható cégek számára, és az, ami még nagyon fontos, hogy már az látszik, hogy 6688 kérelem érkezett be, ebből 6086 darab személyautókra és 1644 darab kishaszonjárművekre. És ez szerintem egy tök jó dolog, hogy a kishaszonjárművek, az elektromos kishaszonjárművek is kezdenek az előtérbe kerülni, hiszen városban, hogyha valaki lokálisan rohangál, akkor ez egy tök jó megoldás tud lenni. Tehát ezt én azért kiemelném, hogy ez egy tök jó irány, és itt, hogyha az arányokat összehasonlítjuk, hogy mondjuk mennyi személyautó és haszonjármű fogy az országban, akkor azt is egyébként egészen jól letükrözi.
Oké, megpörgette ez a piacot, ez kétségtelen, ugye?
Abszolút. Tehát
ez érezhetően meghúzta a keresletet.
Hát olyannyira, hogy az elmúlt hónapban, illetve ebben az egész negyedévben rekordokat döntött az elektromos autó forgalomba helyezés itthon, mert az elmúlt hónapban 3000, az első negyedévben 7000 darab e-autót állítottak forgalomba itthon, tehát, hogy ez sem volt még ilyen mértékű. Ilyen viszonyítási mértékben azért fontos az, hogy a tisztán elektromos gépjármű flotta egészen ugye mostanáig, márciusig, ez 77 000 darabos volt az országban. Tehát, hogy több mint 10% az, ami ugye...
És modell tekintetében mik a legkelendőbbek, hogy áll a paletta? Tehát, hogy most mondtad itt a kis haszongépjárműveket, uh-huh. erre is ki lehet térni akár.
Hát én ugye saját tapasztalatokról uh-huh. tudok beszámolni, illetve amennyit ugye az Energiaügyi Minisztérium nyilvánossá tesz erről az egész programról. Ott azt lehet tudni, hogy márkáknál a BYD a legkeresettebb, oda 1629 darab kérelem érkezett be. Ott ugye van kis haszonjármű is uh-huh. ebben, illetve hogyha a legkeresettebb modellt nézzük, az pedig a Tesla Model Y 830 darab kérelemmel.
Tehát, itthon hogy... akkor az még fut, még nem érte el az európai para ezt az egészet, a márka para.
Hát igen, ez még ugye egy izgalmas kérdéskör, de az is egy fontos történet, hogy ez ugye azért még az elmúlt egy évvel is
ja, igen,
ugye pariban van. Tehát, hogy ez nem feltétlen ugye a friss rendelések. Nálunk egyébként, ami a legnépszerűbb volt például kis haszonjárművekből, az a BYD ETP3-asa, illetve a Toyotától a ProAce család elektromosai. Uh-huh. Ott ugye három különböző méretben van ilyesmi. Meg hát a BYD-nál ott mi azt látjuk, hogy alapvetően nem túl nagy meglepetéssel az SUV-k azok, amik nagyon mennek. Az
ezek
Atto
minek felelnek meg, hogyha nem elektromosban nézzük?
Az Atto 3 és a CIU?
Igen, igen.
Hát az Atto 3 az mondjuk egy ilyen CHR méretű autó, a CIU az pedig egy RAV4 méretű autó.
És a kis haszongépjárműveknél, mert aztán kevésbé ismerik.
Hát a kis haszonjárműnél az ETP3 az mondjuk egy ilyen Opel Combo méretű történet. Uh-huh.
Na, hát egyébként ez jó pofa lenne, hogyha látnánk, hogy aki itt a városban és a környékén végzi a fuvarozást és ilyen tevékenységet, ott átállnának ezekre flotta szinten.
Hát abszolút megvan a relevancia.
Még egy kérdés, egyébként gazdaságossági szempontból, ha már örvendezünk, hogy kishaszongépjárművek, még mindig jobb az elektromos kishaszongépjárműnél is. Mert nyilván ez annak ugye... nagyobb az akkumulátora, nyilván a nagyobb akkumulátort azt több elektromos árammal kell tölteni, etc. etc. Uh-huh.
Hát itt nagyjából egyébként azt lehet mondani, hogy a személyautókhoz nagyon hasonló az aksipak, ami ezekbe bele szokott kerülni, uh-huh. és ez ugye a gazdaságosság az egy attól függ válaszsal, meg végtelen lábjegyzettel tud megjelenni. Itt, hogyha a cég például rendelkezik napelemmel, ahol ugye ezeket az autókat tölteni tudja, vagy ugye, hogyha nappal használják, akkor ugye éjszaka mondjuk energiatárolással, stb. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon komplex kérdéskör, akkor ugye ez egy pozitív történet tud lenni, viszont, hogyha mondjuk egy dízelnek a városi használatához hasonlítjuk, akkor már csak az éves amortizációja, ugye szerviz karbantartása uh-huh. egy ilyen elektromosnak sokkal kedvezőbben tud alakulni, hiszen az elektromost ott használják, ahol azt kell. A dízel például ugye a városban nem szereti azt, hogyha kibekapcsolgatják.
Igen, mert itt dolga, hallgatom, Magyarországon mocsok drága az utcai töltés, 300 forint per kilowattóra az egyik benzinkútnál, miközben a Supercharger tudja adni 170-ért a 10 forintos paksi áramot. Külföldön nem ilyen drága. Öcsém is Model X-et vett egy hibás töltőn, tölti ingyen. Jó, hát kösz.
Csodák mindig vannak.
Igen. De nem ez az általános, halljuk be.
Nem, meg kell nézni, hogy hol mennyibe került. Tehát, hogy azért itt sem végtelenül kigazdálkodhatatlan az utcán töltésnek az ára. Uh-huh. Meg, hogyha valaki megteheti, akkor otthon vagy a cégénél alakítson ki töltőt. Nem feltétlenül kell villámtöltő, hanem egy 11 kW-os AC töltő is bőven elég.
Sőt, hát vannak olyan cégek, ahol kimondottan kialakítanak ilyen parkolókat ugye töltővel, tehát vannak ilyen együttműködések. Oké, tehát a fő a mondani való az, hogy a keretet mind megpályázták, de nem mindegyiket bírálták el, tehát van még
tehát
lehetőség.
Lehet megpályázni, okay.
Még egy kicsit elvonatkoztatva a témától, egyetlen kérdés a végére a hallgatóé, az unió új vámpolitikája mikor fog látszani az árakon? A shanghai kiállítás árai, igen, frusztrálóak, a hazai BYD gyár jövőre már biztos gyártani is fog, ez jelente valamit?
Hát ez majd akkor, amikor elkezdenek azok az autók legurulni a gyártószalagról, akkor meglátjuk. Ez ugye már korábban is téma volt, beszéltünk erről, hogy nem a gyártási árak határozzák meg az autónak az árát, hanem az, hogy a konkurenseket hogyan árazzák, illetve ugye, tehát hogy a piachoz áraz mindenki, hogy az egyes uh-huh. funkciók az autóban mennyit érnek, nem feltétlen a szállítási költség, nem a gyártási költség határozza azt meg, hanem piacképesnek kell lennie.
Oké, hát nagyon érdekes szépen köszönjük. Megint kicsit beláthattunk a kulisszák mögé, legalábbis az autó értékesítésben. Már köszönjük szépen, hogy itt
köszönöm
voltál.
Köszönöm szépen.
Schiller Márk volt a vendégünk, a Schiller Autó család stratégiai és marketing igazgatója. Most megyünk tovább. Nem egy ausztrál zenekar következik, hanem egy igazi New Yorki zenekar Staten Islandről, és azt mondták, 2005-ben alakult a Buddha's Band, és azt mondták róluk, hogy egy ilyen doom rockot játszó afro soul big band 70-es évek hangzással. Ezt kell összerakni most. Minden esetre én már régóta követem őket, nagyon klassz hangzásuk van. Most jelent meg egy új lemez, erről játszunk.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak. A rovat támogatója az MBH Bank Corporate, a finanszírozási kérdések szakértője.
Ma 99 esztendős Sir David Attenborough, angol zoológus, író, filmrendező, előtte és a munkásság előtti tisztelgésül idézzük fel egyik gondolatát, mert így hangzik: mostani kétségbeejtő helyzetünkbe azáltal jutottunk, hogy a világgazdaságot a folyamatos növekedésre alapoztuk. Egy véges világban semmi sem növekedhet a végtelenségig.
Hát szerintem jobban kéne rá figyelni, mint mindig, amiket mond, úgyhogy nagyon boldog születésnapot. Ma 99 éves Sir David Attenborough.
A rovat támogatója az MBH Bank Corporate, a finanszírozási kérdések szakértője. Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
A globalizáció hanyatlásáról fogunk beszélgetni Gyurcsik Attilával, az Akkord alapkezelő ZRT vezérigazgatójával. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Először is, hanyatlik a globalizáció? Lehet, hogy csak úgy tűnik, mintha hanyatlan, aztán a fura frizurás amerikai elnök rá fog jönni, hogy széllel szemben még ők sem tud.
Hát sok szempontból egyébként már régóta tart a hanyatlása, tehát valójában a széles frizurás figura már ugye lenyomott egy kereskedelmi háborút még a elnökségének az első ciklusában, és egyébként a globális kereskedelem bővülése már egy jó ideje lassul. Azt gondolom, hogy a Covid is hatással volt erre sok szempontból, de összességében inkább maga a jelenség érdekes, hogy ugye egyfelől a és azért érdekes szerintem az, hogy a globalizáció lassú vagy visszafordul, és ennek ugye ez a kereskedelmi háború, ami most éppen zajlik, azért egy nagyon látványos jele, példája, hogy vajon miért van az, hogy az Egyesült Államok indít egy óriási kereskedelmi háborút, miközben, hogyha számokat nézzük, az látszik, hogy valójában a legnagyobb nyertese a globalizációnak. Tehát igazából ez egy ilyen érdekes kérdés, hogy miért pont az Egyesült Államok?
Sőt, ő építette ki a globalizációt, hiszen a második világháború után, amikor a szabad kereskedelmi egyezményeket, ugye a GATT meg a WTO, ezeket mind amerikai bábáskodással csinálták.
Igen. És hát egy dollár alapú világrendben, egy olyan világrendben, ahol az Amerikai Egyesült Államok egyértelműen dominál, hogy jut eszébe az amerikai elitnek pont az ellen küzdeni, ami óriási remelt az Egyesült Államokat. Ugye nyilván számok szintjén, most tehát nem nagyon belemenve a részletekbe, az teljesen egyértelmű, hogy az Egyesült Államok a leggyorsabban növekvő fejlett gazdaság volt az elmúlt 30-40 évben. Hogyha a tőkepiacról, meg a befektetésekről beszélünk, akkor egészen a közelmúltig Amerika kivételességről beszéltünk, arról beszéltünk, hogy az amerikai részvényindexek dominálnak, hogy felül teljesítenek, hogy az S&P, a NASDAQ, vagy akár úgy általában ugye a technológiai részvényeket mindig elővettük itt a beszélgetések alatt, hogy azok mindig szárnyalnak, hogy mennyire Amerika dominálja a mesterséges intelligencia befektetéseket, stb. Tehát, hogy ennek nagyon egyértelmű pozitív jelei voltak, hogy Amerika szárnyal valójában. És a tőkepiaci befektető szemszögéből ez egy abszolút szárnyalásnak tűnik, és ugye a Trumpot is, mint a majd a befektetők nagy barátjaként harangozták be, és ugye mindenki arra számított itt novemberben, hogy akkor itt ez az Amerika piaci felülteljesítés, ez majd tovább folytatódik, hiszen hát van egy elnök, aki semmi más nem néz, csak a részvényárfolyamokat, ugye? Tehát, hogy biztos nem fogja adni, hogy...
Hát még jó, azt se, meg elmondja, hogy a részvényárfolyam, ez még a Biden árfolyam. Amikor megy fölfele, na ez a Trump árfolyam, megy fölfele Trump árfolyam.
De emberek, elfelejtettük, hogy miért csinálja ezt. Hát azért csinálja, mert hogy az amerikai középosztályt akarja megmenteni.
Igen, és ugye, ha megint egy picit visszakanyarodunk a számokhoz, akkor azt gondolom, hogy az igazi probléma, hogy mi a Trump jelenségnek a legfőbb oka, de úgy általában a világban elmondható ez, hogy ez a populizmus, meg a szélsőségnek a megválasztása a középosztály által, az jellemzően olyan országokban történik meg, ahol a társadalmi egyenlőtlenség, a különbségek azok nagyok. Tehát, hogy inkább ezekre az országokra jellemző ez. Nem feltétlenül, de sok esetben ezt látjuk. És ugye, ha az Egyesült Államokra néztek, akkor az látszik, hogy nagyon egyszerű számokkal ezt elmagyarázva, mert rettentő sok statisztika van erről, hogy mondjuk a 90-es évek elejé óta az amerikai munkásoknak a bére az a háromszorosára emelkedett. Az S&P 500 árfolyamat, az amerikai tőzsdeindex árfolyam meg a 34-szeresére emelkedett. Tehát ennek az egész globalizációnak teljesen egyértelműen a tőkés, ha úgy tetszik, a tőkések voltak a nyertesei. Tehát az, hogy kihelyezték a termelést ugye alacsony bérköltséggel működő országokba, az ebből eredő hasznokat nagyon nagy arányban, lényegében a tőke tulajdonosok keresték meg, miközben a munkások nem, és az ő tárgyaló erejük, nyilván a bértárgyalási potenciáljuk az ugye számottevően lecsökkent, hiszen ha nem jó, ami most van, akkor majd kivisszük a termelést máshol, ugye? Tehát, hogy azért ez jellemzően ezt jelenti.
Na, de majd most a vámok helyre billentik ezt az egész helyzetet.
Hát igen, és ugye vannak ezek a mindenféle mérőszámok, ez a Gini koeficiens, stb. Tehát, hogy az látszik, hogy az Egyesült Államok teljesen extrém mód kilóg, tehát a társadalmi egyenlőtlenségnek a mértéke, vagy annak az emelkedés az elmúlt évtizedekben, az példanélkülön magas, az egy a legmagasabb egyébként a fejlett gazdaságok közül az Egyesült Államokban, és ma már magasabb, mint például Brazíliában, ahol mondjuk híresen nagy az egyenlőtlenség mértéke. Tehát azt gondolom, hogy ezt a globalizációnak a pozitív hozadékait azt tényleg a középosztály számára nem sikerült lefordítani.
Oké, de a vámokkal sikerül visszafordítani ezt a folyamatot?
Hát igen, amikor van egy tünet, és nem a jó gyógyszert veszed be rá. Tényleg én azt mondom, hogy ez ennek az esetén nem gondolom, hogy a torokfájásra a veseműtét fog, hogy is mondjam, megoldást szolgálni. De nyilván a társadalmi egyenlőtlenségeknek a probléma körét érzékelték Kínában, meg számos országban a világon. Mindenütt máshogy kezelték, egy biztos, hogy néhány dolgot elmondanék erről. Az egyik, hogy alapvetően, mondjuk például Európában a szociális háló, vagy például a munka vállalóknak a védelme, szakszervezetek, stb. De ez ugye Kínában is igaz, hogy a progresszív adózás, tehát vannak ilyen dolgok, amik azért sokat segítenek azon, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek kisebbek legyenek, de szerintem egyébként a legfontosabb és erről esik általában a legkevesebb szó, az a jó minőségű oktatáshoz való széleskörű hozzáférés. Igen. Tehát ha nagyon egyszerűen a társadalmi rétegek közötti átjárhatóságot biztosítani akarod, akkor ennél egyszerűbb módja valójában nincs, mintsem, hogy biztosítod a jó minőségű oktatást, és ez, ami látványosan nem megy az Egyesült Államokban, és ugye okozza ezt a nagyon-nagyon széles társadalmi egyenlőtlenséget, amit ma látunk.
Hát nem csak az Egyesült Államokban. A vám meg erre nem lesz megoldás. Igen, igen.
A vámmal ugye az a gond, hogy egyébként a globalizációnak egyetlen pozitív hozadéka volt a középosztály számára az, hogy a termékek ára az ugye érdemben lecsökkent. Tehát mondjuk cipő, számítógép, nem tudom, ruhaipar, tehát azért lett pozitív hozadék a középosztály számára és a globalizációnak, hiszen az infláció gyakorlatilag 40 éven keresztül eltűnt, olcsóbbá váltak a termékek relatív értelemben. Tehát a kütyük, a bármi, a öltözködés, bármilyen termék, bármilyen gyártott termék ára, nyilván a kínai, meg az ázsiai gyártásnak köszönhetően azért relatív értelemben nagyon sokat csökkent. Na most a vámok pont ezt veszik el. Tehát pont ami egyébként a középosztálynak egy nettó nyerő, hogy olcsóbban veszed a cipőt, meg a számítógépet, meg az iPhone-t, na pont azt eltünteti valójában, miközben az, hogy ennek hatására majd visszatelepülnek a gyárak az Egyesült Államokban, hát az szerintem minimum kérdés, és ennek több sok oka van. Az egyik az, hogy egyébként az amerikai köszönik szépen, de nem szeretnének gyárakban dolgozni. Tehát vannak mindenféle kérdések, hogy az amerikai gyerekek inkább lennének cowboyok sem, mint hogy gyárakban dolgozzanak. Tehát még, az, még a cowboy, mint szakma, az is népszerű, mint az, hogy, hogy gyárakban dolgozzál. Ez is önmagában egy probléma. Tehát szerintem ezzel ezt a, ezt a kérdést, tehát emiatt ez, ez egyik probléma. Másik probléma az, hogy egyébként teljes foglalkoztatottság van az egyesületben, tehát nincs szabad munkaerő, tehát még ha oda vinnél a gyárat, akkor sem lenne, aki dolgozzon ott, tehát oda be kéne vinni migránsokat.
Aztán jaj, nem mondj ilyet! Ugye, hát azokat éppen Líbiába deportáljuk, tehát hagyjuk ezt.
Hát tehát így van, tehát hogy, hogy is mondjam, egymással ellentétes célok fogalmazódnak meg. Mondjuk a politikában olyan ritka, de nyilvánvalóan nem lehet gyárakat. Tehát én is van egy harmadik probléma, hogy, hogy valamiért ugye a politikusoknak van-e állandó ez a messiás tudata, hogy ők jobban tudják, hogy mit kell csinálni, és ugye a, nem csak a republikánusok gondolták ezt, hanem már a demokraták is, és volt nagyon sok kísérlet, például a félvezető gyártás visszatelepítésre az Egyesült Államokban, több 10 milliárd dollárt költöttek erre, úgy hívták, hogy Chips Act, ugye ez még mindig működik.
Így van.
Sajnos nem, nem sikerült.
Nem sikerült ez sem. Hát Attila, úgy tudom összefoglalni, amit mondtál, hogy a műtét sikerült, a páciens sajnos meghalt, ez igen, van, igen. Tehát van egy ilyen, tehát a rossz gyógyszer, amit mondtál. Oké, a globalizáció hanyatlása, nagyon szépen köszönjük, izgalmas volt, és figyelemfelkeltő, amit mondtál. Hát szerintem
hát, folyt... Egy gondolatot fogalmaznék meg ugye ennek kapcsán, hogy, hogy ugye ennek mind egyetlen van hatása a tőkepiacokra, tehát hogyha így nem globalizáció, hanem antiglobalizáció, párhuzamos kapacitások épülnek ki, meg a politikusok bele nyúlkálnak a dolgokba, az általában egyébként alacsonyabb profitmarzsokat, kisebb szorzókat és szenvedőbb részvénypiacokat jelent hosszú távon. Tehát, hogy azért arra kell, tehát, aminek ennek nyilván van tőkepiaci vonatkozás, akkor az összességében ez, hogy hogy ez nyomot fog hagyni hosszú távon a tőkepiac teljesítményén, úgy gondolom.
Hú, hát igen, minden esetre nyomon követjük, hogy mi történik. Köszönjük szépen, érdekes volt, mint mindig. Jó munkát neked!
Sziasztok!
Gyurcsik Attilával beszélgettünk, az Akkord alapkezelő ZRT vezérigazgatójával.
A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
Élet a falon túl, ez a munka címe a mostani beszélgetésnek. Várkonyi Gábor autópiaci szakértő és egy másik vendég is elfogadta meghívásunkat, Kovács Péter, az Inda Média értékesítési igazgatója. Szervusztok, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Mi ez a provokatív munkacím, kedves Gábor? Nem ezt beszéltük meg.
Kezdjük velem, jó értem.
A fal után?
Hát igen, a tavalyi, ugye az Automotive Summitról beszélünk. Az Automotive Summitnak volt egy előzmény rendezvénye, amiről tavaly itt beszélgettünk Bujáki Zsolttal, aki az egészet annak idején kitalálta, és hogy egy kicsit keretbe helyezzük a dolgot, a programot annak idején egy évvel ezelőtt is septében én raktam össze, Zsolt pedig megszervezte az egészet, és hogy miért van itt Péter, azt is érdemes elmesélni, ugye ez az egész rendezvény átkerült az Inda Médiához. És idén a programot ugyanúgy én csinálom, az Inda Média pedig szervezi az egészet, és a tavalyi munkacím az, vagy a tavalyi, hogy mondjam, felvezetője ennek az egésznek az az volt, hogy
hogy jön a fal.
Egy elég nehéz spirálba került az autóipar, főleg Európában, és hát, hogy mondjam, elmegyünk-e a falig? Ez volt a munkacím, most meg az a munkacím, hogy a falon túl vagyunk.
Oké, kérdésem van, átmentünk a falon, vagy átmásztunk rajta?
Lerombolva áttörtük.
Okay. Na, hát végre egy pozitív felütés.
Ez semennyire sem volt pozitív.
A kérdés, hát attól függ, hogy milyen a passzív biztonsági rendszer az autóban. Lehet, hogy
és maradt-e még belőle valami után.
Igen. Akkor egyértelműen az autóipar jövőjéről fog ott mindenki minden tekintetben beszélni. Ugye ez a cél, hogy a magyar, egy ilyen teljes képet kapjuk.
A magyar kereskedelem és részben a fejlesztésnek a top vezetőivel fogunk különböző előadásokat látni és kerekasztal beszélgetéseket meghallgatni, amelyeknek egy paneljét te is vezetni fogod.
A legjobbat.
Akkor hogy... én vagyok a kibicit. Pedig látom, van AI téma is.
Azt fogom én vezetni.
Ja, na tessék.
Sőt,
akkor,
sőt mert Gyurcsi AI kollega vagyok. Is eljön egyébként, mert hogy egy gazdasági jellegű panel is lesz, ami ugye arról fog szólni, amiről itt is sokat beszélgettünk, a vámok, a kínai kérdéskör, az egész gazdasági háborúzás az autóipar szemszögéből nézve, és hogy nyilván nem véletlenül kaszírozza be mindegyik autógyártó jelenleg a különböző prognózisait arra, hogy mi fog történni pénzügyi eredmény szempontjából, hiszen tervezhetetlen az egész. Hát ilyesmikről lesz szó. És most egy...
Péter, mire számítotok? Ugye május 21, Automotive Summit, MOL Campus. Mik az elképzelések?
Hát az elképzelések azok, hogy teltházzal, sold out-tal lehozzuk ezt a rendezvényt. Most nagyon jól állunk az értékesítéssel, vannak még jegyeink, mindenkit arra bíztatok, hogy vegyen részt az eseményen. Rendkívül jó a szakmai program, én azt gondolom, a tartalom az nagyon jól sikerült, és szeretnénk utána az ott lévőket és a vendégeket meginvitálni egy ilyen networking eseményre. Nyilván az egész nap is egy networking esemény. Ugye ennek a rendezvénynek az a lényege, hogy egy elég unikális rendezvény, mert nem nagyon volt a Magyarországon ilyen, ahol az importőrök, a kereskedők, a beszállítók így közösen tudtak találkozni és ötletelni, eszmét cserélni. Úgyhogy mi ebben láttuk meg a lehetőséget, amikor Zsolt megkeresett minket, hogy ő eladná ezt a rendezvényt tavaly év végén. Eleve mi is jeleztük már neki ezt, mert tavaly egyébként én ott voltam ezen a rendezvényen, és jeleztem, hogy ez egy nagyon szuper rendezvény, és mivel az Indamédia erősíti a rendezvény üzletágát, így úgy döntöttünk, hogy nagyon szívesen megvásárolnánk ezt tőle. Ő jelezte, hogy az ideje nem fogja engedni, hogy ezt most megtartsa második alkalommal, mi pedig lecsaptunk a lehetőségre, és így került gyakorlatilag hozzá.
Hogy kerül ebbe a bizniszbe az Indamédia?
Hát gyakorlatilag nagyjából 2,5 év ezelőtt felismertük azt, hogyha piaci share-t szeretnénk növelni, akkor muszáj lesz new business-eket csinálni. Ez miatt létrehoztunk egy másik kereskedőházat, a Displaynow ZRT-t, és minden, ami új biznisz, az oda kerül be a cégcsoporton belül. Amikor megvásároltuk a Viláv csoportot, akkor a Viláv csoport is már ehhez a céghez tartozik, illetve a rendezvényüzletágunk is itt jött létre. Ugye az a fontos, hogy a kiadványainkat a digitális térből kihozzuk a fizikális térbe, tehát szeretnénk interaktálni a felhasználóinkkal, és erősíteni a brand értékét minden kiadványunknak. Ugye az Economics a gazdasági kiadványunk, ők a gazdasági kiadványokat, egyébként ennek a tartalomnak is az egyik vezető támogatója, de ott a Total Car, ugye autós tematikában nagyon jól passzol az Automotive Summithoz, részvevőként is, moderátorként is jelen vannak, illetve az eseményen ott lesz a Total Car is természetesen, de egyébként ugye van AI tematikájú rendezvényünk szeptemberben, ami ugye mesterséges intelligencia a legnagyobb régiós rendezvénye itthon Magyarországon meg a régióban, ott ugye több mint 300 előadóval leszünk két napon keresztül három helyszínen, és gyakorlatilag pont a múlt héten volt egy nagy családi rendezvényünk is, ami ugye a Dox Fesztivál, a Városligetben.
Igen, de erről beszéltünk, abszolút. Igen. Az a kérdés, amikor ott voltál te is Gáborhoz, akkor ezzel is visszatudjuk passzolni, hogy elmondhatod, hogy kik a résztvevők, kereskedői oldal, gyártói oldal, márkaképviseletek. Itt akkor a kávézóban van nagy ordibálás, vagy mindenki szépen mosolyog egymásra, és megegyeznek arról, hogy mi a közös probléma.
Mindenkinek fáj egy kicsit
tudni?
Szerintem.
Igen, mi szeretnénk tudni.
Én azt hittem, arra gondolsz, hogy hozunk egy ilyen EU-s túszt.
Hozhatunk ilyet is, csak hogy mi történik ilyenkor, mert egy igazán jó közös konferenciában vódozás. Azért nem a nagy egyetértés van, hanem szerintem azért vannak viták.
Szerintem a nagy együtt gondolkozás lesz itt a címszó, és a nagy egyet nem értést egyébként szerintem a zászlós hajó kerekasztal beszélgetésünkre tervezzük. Az ugye pont a 2035 kell-e, nem kell-e belső égésű tiltás, mi az elektromosság jövője, és ezek az örökzöld témák, ahol hát úgy igyekeztem összerakni a panelt, hogy legyen nagyon erős ellenpont mind a két oldalról. Hanula Barnát szerintem nem nagyon kell bemutatni senkinek. Dr. Hanula Barna az egyik résztvevője ennek a panelbeszélgetésnek. A Porsche Hungária vezetője, Wachtler Tamás a másik résztvevője, ugye őket azért választottam, mert pont egy olyan autóipari szereplő, akik Európában azért mégiscsak meghatározóak, és van egy nagyon erős elektromos ág, és egy nagyon erős belső égésű ág. Együtt Tibor, a Mazda Motor Hungary-nak az ügyvezetője, a harmadik résztvevő, őket azért találtam meg ebben a tekintetben, mert pont a Mazda az, amely márka erősen alternatív dolgokat is hajlandó gyártani is, és bemutatni is, és promotálni is. Szerintem ilyen szempontból érdekes a dolog. És hát ugye a Total Car részéről ott lesz Bazsó Gábor, aki értelemszerűen egy nagyon erős támogatója az új technológiáknak és a villany kérdésnek. és ott leszek én is. És
egy újra egy Bazsó Várkonyi?
Hát nem újra, ilyen nem volt még. Illetve, bocsánat,
fix kettesre?
Volt már lehetem. Ilyen, csak zárt körül.
Csak nem nyilvánosság
előtt. Így van, így van.
Na, jó. Akkor van. Már értem, miért megyek oda.
Na, igen. Egyébként
hogy
ez levegy
a kerekasztal, akkor a igen. Indulatokat féken tartani.
Ez lesz a leghosszabb?
Igen, hát ez közel egy órásra húztuk ezt a beszélgetést, és ez lesz a vége a katarzis.
Nem is elég. De egyébként nyilván ez feszegeti a kerekasztal beszélgetés határait, de az a jó, tehát, hogy kellenek ilyenek, ahol mélyebbre be lehet menni.
Lesz még egy olyan, amire nagyon büszke vagyok, és nagyon érdekelt, és nagyon szerettem volna jól összerakni a csomagot, az a vásárlói, na, hogy mondjam, attitűd változása a permanens krízisek hatására. Itt mire gondolok?
Igen, ugye, fejtsük meg.
Élünk egy Covid utáni időszakban, élünk egy hiperinflációhoz közeli időszakban, jó, nyilván az egy picit eltúloztam a kérdést, de azért egy erős inflációs nyomás van. Van egy háború, ami zajlik. Van egy social media kérdéskör, ami most már nagyon régóta az emberek agyát birizgálja, szerintem nem feltétlenül jó irányba, és akartam csinálni egy olyan beszélgetést, ahol egy pszichológus vagy pszichiáter elmagyarázza azt, hogy hogyan hat az emberekre ez az egész csomag így együtt, miért érezzük mi a szakmában, illetve minden más szakmában is, akik emberekkel foglalkoznak.
Hogy régen minden jobb volt.
Így van.
Szorongás.
Hogy az emberek valahogy megváltoztak vásárlói magatartás szempontjából.
Hát minden
nézve.
Szempontból, de abszolút a vásárlói magatartásra is rányomja a bélyeget.
Így van, igen. És ide hozunk egy ilyen jellegű szakembert, és egy olyan szakembert, aki egy márkánál kereskedelmi igazgatóként, jelen esetben egyébként a Mercedesnél, elmeséli, hogy milyen gyakorlati példákat tapasztalnak az elmúlt években ebben a változásban.
Oké, egy kérdés a végére, ki a célcsoport, Péter?
Hát a célcsoport az autós szakma, azt gondolom.
Tehát ez egy benfentes szakmai konferencia, igen. Aki nem tudja, hogy milyen autót vásároljon vásárlóként, meg idegenül bolyong a Rückwärts és Lückwärts világába, az...
Őket is szívesen látjuk, másik... de azért ez egy inkább B2B rendezvény. Tehát okay. Azt gondolom.
Még egyszer mondjuk el, május 21, Automotive Summit, MOL Campus, és az ötlet gazda, illetve szakmai felelős Várkonyi Gábor, rengeteg érdekes beszélgetés, kerekasztal, és remélem azért parázsvita is lesz, mert lesz. Az viszi előr. Jó, lesz, már lehet ígérni.
Oké,
köszi szépen, hogy itt voltatok, és elmondtátok ezt. Várkonyi Gábor autópiaci szakértő, a rovat gazda is, és Kovács Péter az Indamédia értékesítési igazgatója volt itt.
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
No, kérem szépen, akkor megyünk is tovább, mégpedig egy szívhez szóló hírcsokorral a Hír királynőtől, Szoller Andreától,
igen.
Utána pedig információ technológia kerül majd a célkeresztünkbe.
Egyszerre optimisták, aggódnak és izgatottak is a magyarok, hogyha AI-ról van szó, erről beszélgetünk majd a KPMG Consulting üzletág társvezetőjével, Kórász Tamással.